Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai ünnepnapra, pünköst hétfőjére kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumának 3. fejezetében, a 16. verstől a 21. a következőképpen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lenne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ki ne ismerné közülünk ezt a sokszor idézett mondatot János evangéliumának 3. fejezetéből, a 16. verset, a Károli fordítású Bibliában vastag betűvel van szedve a János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot. El is vetődik a kérdés, hogyan is szerette Isten ezt a világot? Hát úgy, hogy Isten utánunk nyúl. Istennek ez az utánunk hajló mozdulata az, amit János így fogalmaz, úgy szerette Isten ezt a világot. Isten úgy szerette ezt a világot, ezt a tőle elszakadt, vele szembefordult, őt negligáló, ellene fellázadt világot. Isten úgy szerette ezt a világot. De mi is jellemzi Isten szeretetét? Mindenek előtt a kezdeményező szeretet. A Bibliában két szó, ha a görög fordítást vesszük, két szó szerepel a szeretetre. Az egyik a phileo, ez a kedvelve szeretni, ebből van a philosophos, ugye a bölcsességkedvelő, és a másik pedig az agapeo, vagyis az önfeláldozásra kész szeretet. Krisztus Urunk, amikor Isten szeretetéről beszél, akkor mindig ezt az agapeót említi. Ez a kezdeményező szeretet, ami azt jelenti, hogy teszek azért, hogy a életed jobb legyen, mint amilyen most éppen. Isten szeretete tehát azt jelenti, hogy ilyen agapeo, ilyen áldozatra kész szeretet. Isten szeretete tehát nem csak kezdeményező szeretet, Isten szeretete feltétel nélküli szeretet. Ez olyan szeretet, amit nem lehet megérdemelni. Mi szoktuk ezt mondani, hogy szeretetre méltó, vagy nem szeretetre méltó, ilyen Isten előtt, coram Deo, ilyen nincs, hogy valaki szeretetre méltó lenne. Isten nem azért szeret minket, mert valamit felmutattunk, valami teljesítményt oda tettünk az Isten elé, és azt mondjuk neki, hogy látod, Úristen, ha én így, akkor te pedig úgy, és akkor áld meg. Nem kell semmit felmutatnunk. Semmit nem kell teljesítenünk. Isten úgy szeret minket, ahogyan vagyunk. Miért szeret minket? A Biblia nagyon egyszerűen azt mondja, Isten azért szeret, mert szeret. Az igazi szeretet ilyen. Nem kell megmagyarázni. Isten szeretetét az is jellemzi, hogy Isten nem annak lát minket, akik most vagyunk, hanem Isten, mivel ő a múlt, a jelen és a jövő Istene is, a mindenható, előrelátó Isten, éppen ezért Isten úgy lát minket most, amilyenek majd mi egykor leszünk. Tehát nem ebben az elesett, gödörbe esett, tehetetlen, lázadó állapotunkban minősít minket, és foglalkozik velünk így, hanem már most annak lát, akivé majd formálódunk az ő szeretete által. Ez az evangélium. Isten szeretete tehát azt jelenti, hogy egy olyan erő van körülöttünk, amely formál minket. Előhív belőlünk minden értéket, amit belénk kódolt a jó Isten, mondanánk sejtszinten, vagy atomi, vagy szubatomi szinten, valahogyan titokzatosan az ősök imádsága által is az ő reménységüket, az ő hitüket Isten belekódolta a mi sorsunkba. Éppen ezért Isten ő annak ellenére is szeret minket, hogy mi olyanok vagyunk, amilyenek. De Isten azt akarja, hogy ne maradjunk olyanok, amilyenek most vagyunk. Isten nem azt mondja, hogy majd, ha megváltozol, akkor majd szeretlek. Ő előbb szeret minket, és aztán mi egy idő után azt mondjuk, hogy nem tudunk ellenállni az Isten szeretetének, és mi is elkezdünk szeretni. Mi ez, ha nem evangélium? Amikor a Biblia Isten szeretetéről beszél, akkor mindig olyan magatartásról van szó, amely magatartás elfogad. Elfogad minket olyannak, amilyenek vagyunk, megért minket akkor is, ha Isten sok mindennel nem ért egyet, vagy mi nem akarunk Istennel egy nevezőre jutni. Isten megért minket akkor is, amikor más gondolunk és más teszünk. Isten szeretete és az irántunk való magatartása nem függ a mi magatartásunktól. Ez is az evangélium. Isten nem úgy szeret, hogy reflektál valamire. Ez az Ószövetségnek az Isten képe. Rosszat tettél, megbüntetlek. Jót tettél, megjutalmazlak. Isten önfeláldozóan, agapeó szeret. Egyenletesen, megbízhatóan szeret az Isten. Nehéz ezt megérteni ebben a mai világban. Különösképpen akkor, amikor a szeretet, vagy az úgynevezett szeretet üzletté silányul. Persze ezt inkább karácsonykor kellene elmondani, most pedig pünkösd van, úgyhogy talán hagyjuk is. De amikor például egy édesapa, vagy egy édesanyja azt mondja, hogy kisfiam, kislányom, rossz voltál, apuka, anyuka most nem szeret téged. Isten nem így szeret. Isten akkor is szeret minket, amikor rosszak vagyunk, amikor elfordulunk tőle, amikor nem akarjuk, hogy ő ott legyen az életünkben, vagy amikor életünknek csak egy része fölött engedjük az Istent, hogy hatalma legyen. De mi akarjuk kézben tartani a dolgokat. Isten nem úgy nézi az embereket, hogy neki megéri-e az embereket szeretni, vagy sem. Nem olyan rég egy rádió műsorban egy 10 éves fiú úgy nyilatkozott a riporternek, hogy én tulajdonképpen akkor szeretek valakit, ha nekem az megéri. És milyen igaza van ennek a fiatalnak? Mert persze mutatja a jobb oldalát, a szebb arcát, de valójában ez nem szeretet, hanem használata a másiknak. Élvezni akarja azokat a javakat, amit a másiktól kaphat. És esetleg még ki is használja a helyzetet, ahogyan itt a riportban is ez előjött, elvált szülőkről volt szó. Ha becsületes lenne az ember, akkor egészen másképp fogalmazna a szeretettel kapcsolatban. Hányszor mondja a férj vagy a feleség egymásnak, hogy szeretlek. Közben inkább azt kellene mondania, kívánlak, mert szó sincs ott szeretetről. Ami szomorú vagy elgondolkodtató az az, hogy az Istenhez is ugyanígy viszonyulunk. Nekünk nem Isten kell, Istennek a javai kellenek, Istennek az áldása kell. Nem véletlenül mondja a mester, hogy Keressétek először Isten országát, a többi majd ráadásul megadatik nektek. Az ember már csak ilyen, hogy megnézi, hogy most akkor mit is kapok. Még a tanítványok is megkérdezték Jézust, hogy Mester, és mi lesz a jutalmunk? Önmagáért tisztelni, imádni, szeretni az Istent, az élet legnagyobb kiváltsága. Ha valakinek kapcsolata van Istennel, de ez a kapcsolat csak egy automatizmus, Istenem segíts meg, Istenem add meg ezt vagy azt, mert én tudom, hogy mire van szükségem, csak hát nekem a lehetőségeim azok behatároltak. A tied meg korlátlan, hát segíts meg, gyere és segíts meg. És az ember benyújtja a megrendelést, és amikor Isten leszállítja mindazt, amit kér, akkor elfelejti az ember az Istent. Akkor már nem kell. Ha nincs szükség segítségre, akkor Isten teljesen kimarad az életből. Mi ez, ha nem üzlet? Persze, ha az Istennel való kapcsolat kupeckodássá fajul, akkor az már nem Isten kapcsolat, az valami egészen más. De nézzük még, hogy állítsuk szembe az Isten szeretetét az emberek szeretetével. Az emberi szeretet az nem mindig önfeláldozó. Az emberi szeretet nagyon sokszor számító. Amikor megdicsérik az asszonyt, hogy milyen derék, rendes asszony ez, a férjén mindig tiszta, vasalting van, meleg étel, tiszta lakás várja otthon, meg a gyerekeket is milyen szépen járatja. De csak aki velük lakik, az látja, hogy meg lehet fagyni otthon, mert soha nincs egy dicsérő szó, valami biztatás, elismerés, huncut kacagás, vagy jó ízű nevetés az életen, ott ilyesmi el nem hangzik. Ott csak korrekt gondoskodás történik, kiszámítható, és ettől ilyen fagyott a hangulat. Vagy amikor azt mondják, milyen derék férjed van, idejében hazajön, leadja a fizetést, mindig mindent megcsinál a ház körül, de soha senkit meg nem simogat otthon. Eszébe se jut. Valahogy nem áll rá a keze, mert olyan erőltetetnek érzi. Őt sem simogatták, ő sem tud simogatni. Mert az az igazi simogatás, amikor az belülről fakad, a lélek mélyéről. Milyen szomorúság az, ha egy apa nem nevetgél együtt a gyermekeivel, ha nem játszik velük. Aztán meg lehet szokni az ilyet, napirendre lehet térni felette. Csak hát ez a jónak az elmulasztása, és jól tudjuk, hogy az is bűn. Amikor egy családban már nem is várják egymástól a simogatást, akkor a hiánybetegség tünetei jelentkeznek. Torzulnak a személyiségek. És ha ilyen légkörben nő fel egy gyermek, akkor újra termelődik az emberi selejt. Vagy nézzük csak az időseinket. Öregjeinknek megadjuk az ételt, meg a gyógyszert, de velük beszélgetni, egy kicsit megnevettetni őket, velük közösen emlékezni, ami nekik a legfontosabb, arra már nincs időnk. Hányszor hallottam, rokonságban is, lenn ott az Alföldön, mindent igyekeztek megtenni a nagypapáért, a nagymamáért, vegye már be azt az átkozott gyógyszert, de nem erre lett volna szüksége, valami másra. Magyar ügyszavunk, hiszen üdvösségről van szó mai igénkben, jól jelzi, hogy az üdvösség az valami örömteljes dolog. Nem csak oda át, már ide lenn is. Sok egyházon kívülálló azt gondolja, hogy a keresztények azok tulajdonképpen szomorkodó emberek. És sokszor ezt joggal is vélik. Persze, itt azért egészen másról van szó. Isten nem azt akarja, hogy az ember síralomvölgyként tekintsen erre a világra, Éppen ellenkezőleg. Azt akarja, hogy felfedezzük benne a szépséget, hogy vigyázzunk rá, hogy gondozzuk, hogy másokkal együtt mindezért hálásak legyünk. Tulajdonképpen, ha a hála kimarad az ember életéből, akkor mindenről lemarad. Pedig nem lehetünk eléggé hálásak azért, hogy vagyunk, hogy élünk, hogy lélegzünk, hogy gyermekeink megengedik azt, hogy röptükben gyönyörködhessünk. Olyan sok szép dolog van ebben a világban. És akkor itt van a mai igénk János evangélistától, akinek szimbóluma ezek ilyen látomásos képeiből a sas. A sas nem csak egy madár, hanem a levegő ura. És a sas a középkori legenda szerint az a madár, amelyik egyedül képes belenézni a napba, a nap pedig az Isten jelképe. Nem kétséges, hogy János evangélista, a szeretett tanítvány miért kapta ezt a szimbólumot. A nap, a fény, a meleg, a szeretet az nem más, mint isteni tulajdonság, és a sas fölülről látja a dolgokat, sőt, a sas másképpen látja a dolgokat. Ha mi fölülről látnánk az életünket, akkor talán nagyon sokszor elszomorodnánk, vagy kinevetnénk magunkat. Egyszer arra gondoltam, hogy ha fölmegyünk egy hegyre, mennyire elkápráztat minket, hogy messzire ellátunk. Aki egyszer, néhány tucat emberről van szó talán, akik fönt jártak, még nem is a távoli világűrben, csak pár száz kilométerre hagyták el a Földet, életük végéig nem tudnak szabadulni ettől az élménytől. És aki meg a Holdon járt, az pedig teljesen hatása alatt áll ennek az élménynek. Talán mindenkinek egy fél órát szkafanderben, egy sámlin ücsörögve kellene eltölteni a Holdon, és nézni a Földet, és aztán visszahozni ide. És akkor valahányszor, ha föltekintene a Holdra, akkor eszébe jutna az, hogy mennyire kicsi ő, és hogy mennyire nagy ez a világ mindenség, és mennyire nagy az Úristen szeretete. Talán akkor kevesebb ember élet kerülne válságba, kevesebb lenne a gazdasági válság, vagy talán nem is lenne. Biztosan visszaszorulna az erkölcsi válság is, de még a hitbeli válság is. Mert sok-sok bizonytalanság gyötri az embereket ebben a világban. De ez mind annak a következménye, hogy elszakadtak, eltávolodtak az Istentől. Isten azonban mindenkit szeret, és ezért utánunk nyúl. És mi ez, ha nem evangélium? A végső következmény tulajdonképpen nem más, mint Isten szeretete nélkül élni. Ez nagy csapás itt a Földön. Kárhozatos oda át. Legtöbben ezt már nem veszik komolyan. Nem veszik komolyan azt, hogy mindennek tétje van az életnek is. Nyugodtan belesétálnak, beleesnek, tömegek egymás kezét, fogva rohannak szakadék felé. Beleesnek, és onnan kimászni már nem tudnak. Hiába a technika, hiába a tudomány. Csak valami külső erő az Isten képes onnan őket kiszabadítani. Na ezért jött Jézus Krisztus ebbe a világba. Ezért történt meg, hogy Krisztus megtestesült. Ezért van megváltás, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Ehhez persze arra a felismerésre kell eljutni az embernek, hogy én magamon nem tudok segíteni, de nem mondok le arról, hogy valaki, a mester utánam nyúljon és kiszabaduljon innen. Hiszen ha megszabadult vagyok, ha kiszabadított vagyok, akkor fölismerem azt, hogy van egy másik, egy minőségi élet, és én erre vagyok elhívva. Hogyan lehetséges ez? Hát úgy, hogy akár pünkös napján, akár hétköznap, Isten beengedem az életembe, beengedem a szívembe. És amikor őt beengedem, onnan már csak egy sóhajtásnyi az, amikor belekapaszkodom a Krisztusba és az ő tanításába, és elkezdek hinni. Ez a pünkösd utáni élet nagyszerűsége. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te megígérted, hogy adsz szent lelket azoknak, akik kérik tőled. Hallgass meg könyörgésünket, és add nekünk szent lelkedet, hogy tetszésed szerint éljünk, és békességünk legyen Te benned, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.